Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk utolsó előtti előadásán. A mai alkalommal lezárjuk a 10. vázlat proféciával a sorozatunkat, de 2 hét múlva még szeretném a 10 vázlat proféciából összegyűjteni a ma különösen időszerű jövendőléseket és az ember gyakorlati magatartását a felismert igazságokkal kapcsolatban. A mai alkalommal azonban a Bibliának a legmonumentálisabb vázlat proféciájával kell, hogy foglalkozzunk, amelyre nem túlzás, hogy 1 év is kevés lenne. Jelenések könyve 12. fejezetétől tart ez a tulajdonképpen a 19. fejezetig, de ha meghosszabbítjuk, akkor a 22. fejezetig, vagyis a Bibliának az utolsó fejezeteiről van szó. Átfogó néven talán így nevezhetnénk ezt a lezáró vázlat proféciát, hogy a nagy küzdelem miben létéről szól. A nagy küzdelem szemléletre tanít meg bennünket. Vagyis arra, hogy amíg itt a Földön rossz létezik, addig az életünk küzdés és küzdelem nélkül nem képzelhető el, mégpedig nagyon heves küzdés és harc nélkül nem képzelhető el. Ameddig a rossz fejedelme Sátán él, addig senki ember ez alól nem tudja kivonni magát, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy vannak, akik nemtelen küzdelmet folytatnak, hogy mondja a Biblia, mások meg nemes küzdelmet. Mindannyiunknak küzdelem és szenvedés az élet bizonyos értelemben, de a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ami üdvösségünk fejedelmét is az Isten szenvedések által tette tökéletessé. Vagy ennek a nagy küzdelem szemléletnek megragadni a lényegét, eszmei lényegét, és a hétköznapokban így élni, hogy nem elcsüggedni, nem elbátortanodni, nem letenni a küzdő fegyvert, hanem napról napra megújulni a jóért való küzdelemben, a személyes életünkben, a társadalomban, a történelem nagy folyamataiban. Ezt kínálja ez a hatalmas vázlat profécia, amely most előttünk ki fog bontakozni. Azt hiszem, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy alkatunknál és természetünknél fogva terhesnek érezzük a küzdelmet, még inkább a szenvedést. Az ember úgy gondolja, hogy eleve nyugalom, megelégedettség és boldogság kell, hogy legyen az osztály része. Igen, ha a paradicsom előtti világban élnénk. De mi a paradicsomtól fogva eljátszottuk a bűntelen világnak a lehetőségét. Beengedtünk a világba egy irtózatos ellenséget, aki tortül a világunkon, és akinek a kezében ez a világ szinte elhamvad a sok rossztól, amit idehoz, és ez a nagy ellenség, Sátán. A nagy küzdelem szemléletért mindenkinek kellett küzdeni, prófétáknak is kellett küzdeni. Én nem gondolom, hogy Jónás próféta úgy küzdött ezért, mint hogy Babits Mihály megírta a híres Elbeszélő költeménye első részében, de számomra mindig olyan megindító, ahogy visszaidézem Babits szavait. Ugye Jónást, amikor elfogják a hajónak az alsó részében, és kiderül a hajósok számára is, hogy ő miatta jött a tengeri veszedelem, és Jónás szabadkozik, akkor Babits megfogalmazásában a következő megrendítő sorokat mondja, hogy mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten dolga, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. De ha kitesztek valahol még élve, tegyetek ki egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengjek és keserű medjen, s békében, hogy az Isten is elfeledjen. Ugye milyen megrendítő dolog ez? Mondom, nem egészen a bibliai Jónásból vett szavak ezek, de Babits is mélyen átérezte azt, hogy az ember hogy nem akar küzdeni, az ember nem akar szenvedést vállalni, az ember szeretne békés, boldog életet, de minden ember életében eljön ez, amikor azt mondja, hogy a világ gondja, az nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hát az Isten gondja, majd ő oldja meg a dolgokat. Én szeretnék egy magányos szigeten, vagy legalábbis egy erdőszélen, ahol makkon tengjek és keserű megyen, és békében, és még az Isten is elfeledjen. Ugye átcsap az ellentétébe ez a szabadkozás, illetve ez a kérlelés, mert hiszen hogyan lehetne Isten nélkül békesség és boldogság. Kedves hallgatók, monumentális ez a vázlat profécia, mert ha így mutatnám ezen a pálcán, akkor azt mondhatnám, hogy ha itt van az emberi történelem e két rész között, ez a vázat profécia visszatekint az emberi történelem előtti időszakra is. Miért nagy küzdelem ez a földi történelem? Mert a történelmünk előtt létrejött már a bűn, a szeretet világrendjében létrejött a szakadás, és egy angyal fejedelem egy más törvényt léptetett életbe, és ez az önzés törvénye. És a vázat profécia rámutat arra, hogy mi emberek beengedtük erre a világra az önzés törvényét. És ezt a világot lángba borította ez a törvény. És amikor lezáródik a világunk történelme, ez a pár évezredes, iszonyatos, sanyarú történelem, utána is még szó van egy 1000 éves ítéletről, hogy megnyugtatóan mindenki előtt kitisztázódjék ez a sok szörnyűség, mert ez a sok elveszett ember. Szükség van még egy 1000 éves ítéletre, és utána kezdődhet el csak az örök élet. Tehát, hogy úgy mondjam, a Bibliának ez a lezáró része szinte az egész Bibliában megérintett témákat foglalja össze, vagyis elmegy a teremtés legkezdetibb részeire, arra a pontra, a 12. jelenések könyve 12. fejezetében, amikor valakinek eszébe jutott az, hogy nem a szeretet az élet alapja, nem az önzés. És szembefordult az Istennel. És elindul ettől a kis gondolattól, ponttól, hogy Sátán kifejleszti a maga hadi eszközeit, és bejön erre a földre, és lezáródik akkor, amikor Sátán egyszer s mindenkorra megsemmisül démonaival és azokkal együtt, akik követték. Ez egy monumentális nagy vázatprofécia, a 10 vázatproféciának méltó befejezése. Nem tudok ennek minden részletére kitérni, ezt előre is hadd mondjam. Aki részletes bepillantást akar ebben nyerni, pár évvel ezelőtt tartottunk egy 25 részes jelenések könyve sorozatot, ott bizonyos kazettákról el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, és bizonyos könyvekből el lehet olvasni ilyen a Nagy Küzdelem című könyv vagy Korszakok nyomában. Én 3 szempontra leszek figyelemmel, és ezt fel is írtam a táblára. Az első szempontként szeretném a 10. vázlat profécia alapján a világesemények legrövidebb összefoglalását nyújtani. Amit mindenki lát, de mégse lát mindenki. Ami ott van a felszínen, a mai világban is ott van a felszínen, de mégis az emberek, mintha nem látnák, vagy nem értenék, vagy nem tudnák, hogy milyen korban élünk. A második pontban azt szeretném önök elé állítani, hogy miközben az egész világ történelme egyre inkább sötétedik, egyre inkább nyomasztó lesz, Isten szabadító terve hogyan bontakozik ki a végső nemzedékek és nemzedék számára. Mit jelent az, hogy Isten szabadítani akar a bűn fogságából, és minden embert, akinek a szíve döntése, az élet és a szeretet döntése, azt az embert szeretné az örök életre elvezetni. És miután ezt is megnéztük, a harmadik már befejező fináléban csak egy pár szó erejéig szeretnék kitérni a kegyelem idő lejártáig. Vagyis még az is benne van ebben a vázlat proféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk. Ha olyan lett volna, hogy ma sok ember elgondolja, hogy Isten elhagyta ezt a történelmet. Mert sok ember ezt így gondolja, hogy hát Isten nem törődik a világgal, vagy Isten nem gondoskodik eléggé az emberekről. Na hát bemutatja ez az utolsó 7 csapásról szóló rövid részlet ebben a vázlatproféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk, ha Isten csak napokig elhagyta volna az ő szent lelkével és gondviselésével ennek a földnek a történelmét. Hát ennyi áll a mai este során előttünk, és rögtön akkor szeretnék rá is térni arra, hogy ez az utolsó vázlatprofécia, a Bibliának a 10. vázlatproféciája, hogyan vonja meg a világunk mérlegét. Milyen világeseményekkel számol, milyen hatalmi küzdelmekkel számol. Akik itt voltak az előző előadásokon, tudhatják, hogy a Dániel könyve 7. fejezetéről szóló előadásunknak volt ez a cím, hogy hatalmi harcok a történelemben. Szóval milyen az önzés történelme, hogy minden ember, de nem csak ember, hanem népcsoportok is, nemzetek is fölébe akarnak kerülni a másiknak. Ez az önzés történelme. És ezért az egész történelem tulajdonképpen a hatalomért való marakodás iszonyatos történelme. Nietzsche, a német filozófus, azt mondta, hogy ez a leghétköznapibb élettől, a családok életétől, a nemzetek életéig mindent megmételjez, ez a Wille zur Macht, ez a hatalomért való akarat, hogy ki az erősebb, ki az, aki fölénybe kerülhet. Ez otthon a családban is, hogy vagy a férj, vagy a feleség, vagy valaki nagyszülő, vagy ez, vagy az, a legkisebb környezetben, az iskolában, vagy a munkahelyen, de ahogy országok, nemzetek egymásra acsarkodnak, egymást akarják kijátszani, és egymás ellenében szőnek terveket. És különösen látjuk ott a Dániel könyve 7. fejezetében, hogy itt mindig a világhatalomért megy a harc. És itt lepleződik le valaki, aki ott áll az események mögött, és aki az egész földet meg akarja kaparintani, és azt akarja mondani, hogy na Isten, amit te teremtettél, és aki te teremtettél, hát az most teljesen az én kezembe kerül. Tehát a világhatalomért való küzdelem mögött mindig ott van Sátán, az ős gonosz, aki a maga erőszakos eszközeivel szeretné az embereket maga mellé állítani. Ez az utolsó vázat profécia három nagy hatalmat állít különös gonddal elénk. A sorrendiség nagyon fontos, először egy világuralomra törő egyházi hatalmat, utána egy világuralomra törekvő és a jelenkorban legerősebb világi hatalmat, és utána egy ősi ezeknek a hatalmaknak tulajdonképpen a szállást csinálóját, az európai hatalmak történetét követi nyomon a Bibliának a 10. vázat proféciája. Szeretném rögtön fel is olvasni Jelenése könyve 13. fejezetének az első 10 versét, ahogy fel is írtam a táblára, hogy a világ történelmének a befejezése felé közeledve melyik az a vallásos egyházi hatalom, amely különös erőt fog nyerni, és különös hatást fog kifejteni. Jelenések 13. fejezet első versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmát. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádták őt a földnek minden lakosai, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Kedves hallgatók, ez az utolsó 10. vázat profécia, ez nem is tudjuk, hogy milyen monumentális befejezés, nem csak a 10 vázat profécia befejezése, Jelenések könyve befejezése is, és Jelenések könyve hogyan is kezdődött? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát Jelenések könyve közvetlenül Jézustól származó beszéd. És most felfedeztünk valamit a felolvasott részben, hogy az evangéliumok szerint Jézus hányszor mondta ezt, ha van füle, valakinek hallja. Senki nem mondja azt, hogy Jelenések könyve titkos Jelenések könyve. Senki nem mondja azt, amit most pár nappal ezelőtt hallottam egyik vidéki utam során, egy tanár azt mondta, hogy én nem értem ezt a Jelenések könyvét, legalább 3 évre félreteszem. Majd utána, hogyha már megértem a Biblia többi részét, akkor előveszem. Hát a Jelenések könyvében maga Jézus mondja, hogy ha van füle, valakinek hallja. Nagyon gyorsan lehet halló fület és látó szemet szerezni. Ez elsősorban nem sok ismeretre van szükség, hanem nyitottságra, bizalomra, az Isten előtti engedelmességre, hogy ami az Istentől származik, az hitelt érdemel. Én azzal komolyan akarok foglalkozni, mert amit az Isten mond, annak hitele van. Tehát azt nem lehet csak úgy elmenni mellette. Most is mondja Jézus, ha van füle valakinek hallja. És maga Jézus Krisztus ezeket a látomásokat is úgy mutatta, hogy ezekben eltévedni nem lehet. Itt jön fel például ez a tengerből feljövő fenevad. Hát akik itt voltak eddig az előadásokon, tudhatják, már most kimondják az azonosítást, de én még nem mondom ki, hogy mi ez a tengerből feljövő fenevad. De hogy feljön ez a tengerből feljövő fenevad, mit is olvastam a második verstől mindjárt? Hogy ez hasonló volt ez a fenevad a párduchoz, a medvéhez, az oroszlánhoz. Ez olyan világos. Dániel 7. fejezetében a próféta is látott egy háborgó tengert, abból kijött egy oroszlán, egy medve, egy párduc és egy fenevad. Dániel még innen látta az eseményeket, mert még előtte voltak a bekövetkezendő történések. Még itt látta, hogy jön egy új babiloni birodalom, ez az oroszlán, jön egy médó-perzse birodalom, ez a medve, jön egy párduc, ez a nagy sándori Görögország. És a görög hegemónia után a történelem színpadára feljön az utolsó nagyhatalom, több nem lesz. Említettem önöknek, hogy több mint 2000 éves nagyhatalom, és az embereknek annyi történeti érzékük sincs, úgy látszik, vagy ismeretük, hogy ezt azonosítani tudnák, hogy ez Róma. És Rómának két része van. Rómának már a Dániel könyve második fejezetében van ugye 2 lábszár és 10 lábúj. A Dániel könyve 7. fejezetében van a fenevad és a 10 szarv és a kis szarv. És János miért látja fordítva? Mert János már itt él a történelemben. Nem innen látja, mint Dániel proféta, hanem János már itt él, és visszatekintve itt látja, hogy igen, én a fenevad időszakában élek, és előtte már a párduc letűnt, a medve letűnt, az oroszlán letűnt. Itt vagyok már a történelemnek a végén, mert a történelemnek ilyen szempontból az a vége, hogy egy világhatalom égisze alatt történik, és ez Róma. A Bibliában fenevad mindig Rómát jelenti. És mind a két Rómát, a császári Rómát, a pogány Rómát, és az egyházi Rómát, amely jogfolytonosa lett a császári Rómának. Ezt, ha most nem mondom el önöknek, de önök ismerik Dániel könyvét, ezt mindenkinek tudnia kell. Ez annyira magától értetődő, hogy erre is vonatkozik Jézus kijelentés, ha van füle valakinek hallja. Mondta ezt Jézus már Rómára? Mondta. Az 5. vázlat proféciában, Máté evangélium a 24. fejezetében, ahol azt mondta, hogy akiről Dániel proféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus ezt kézenfekvőnek tartja, egyszerű dolognak tartja. Mi az, amit most Rómáról megtanulunk? Amit eddig viszont nem hallottunk. Ez legyen most a kérdésünk. Megtanultuk eddig azt, hogy Róma feljön a történelem színpadára iszonyatos erővel, de lehanyatlik ez az ereje, hogy átadja a helyét a középkori Rómának, és a középkori Rómának a teljhatalmát is megadják a dániai jövendőlések 1260 napban, vagyis profétikusan évben, mintegy 13 évszázadban. Itt is visszaismétli Dániel könyvét a jelenések 13. fejezet, hogy 42 hónapot emleget. 42x30 az 1260, újra azonosítja ezt a hatalmat, ugyanarról a hatalomról beszélek, amelyről szó volt Dániel könyvében, amelyről szó volt a Jézus nagy apokaliptikus beszédében, amelyről szó volt a második tesszalonikai levélben, tehát ameddig eddig elérünk, már mindent szinte tudnunk kell, de azért van valami, ami újat tudunk meg itt Rómáról. Azt is tudtuk, hogy halálos sebet kapott, mert amikor lejárt az 1260 éves teljhatalma, ugye, amit a Biblia szerint 538-tól 1798-ig számítunk, erről is volt szó még az egyetemi előadássorozatban, mindenki úgy gondolta, hogy Rómának, a középkori Rómának, az egyházi Rómának, tehát a pápaságnak vége van. Ketté választották az államot és az egyházat, méghozzá a legkatolikusabb állam tette ezt, Franciaország, és a francia köztársaság nevében trónfosztották a pápát 1798-ban. De itt van a proféciának az első megdöbbentő kijelentése a 3. versben, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Kedves hallgatók, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Visszatekinthetünk, 2 év múlva már 200 év, ezt mondhatnánk. 200 évre visszatekintve mond a profécia egy döbbenetes kijelentést, hogy itt kapott 1798-ben egy halálos sebet, de azután az elkövetkezendő évtizedekben, ebben a mintegy 2 évszázadnyi időszakban szépen, lassan begyógyítatott Róma halálos sebe, és a szemünk előtt látszik újra egy viruló, egy erőteljes hatalomnak Róma, akire mindenki odafigyel. Más vallásúak. Régebben ateisták zarándokolnak Rómába, és beszélnek kormányfői szinten a pápával. A halálos sebe begyógyítatott. Az egész világ ránéz. Az egész világ vagy úgy tekinti, hogy Róma lesz a történelem kulcsa, ismét Rómába vezet minden út, mert itt van valahogy a megoldás. A politikai vezetők és a politikai hatalmak már lejáratták magukat, de ez valahogy tekintély. Ez egy hatalmas, több évezredes intézmény és szervezet, vagy mindenki úgy néz Rómára, mint az eljövendő megoldás kulcsára, ami a világnak talán békét hoz, talán megnyugvást hoz. Még valamit olvastunk itt, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Nem csak Róma igyekszik azon, hogy visszaszerezze a hatalmát, és ez meg is történt az elmúlt 200 évben, hanem az egész föld csodálva követte a fenevadat, tehát mint egy ilyen háttérismeret, mondja itt ez a vázlatprofécia, hogy hova jut a világ. A világon tömegek, emberek hatalmas tömegei nem sokat foglalkoznak gondolkodással. Emberek nem nagyon néznek vissza a múltba. Emberek nem nagyon idézik vissza, hogy ha ez a hatalom most ilyen, de milyen volt ezelőtt, és vajon most megváltozott valójában? Itt is lehet kapni azt a könyvet, amit már önöknek többször ajánlottam, Dave Huntnak, a Fenevadon ülő asszony című könyvét. Egy amerikai protestáns szerző 1994-ben írott két kötetes könyve, aki azt mondja, hogy a reformáció óta most 401 néhány évvel történt a kereszténység történelmének legnagyobb eseménye. Amerikában, a világ vezető államában béke jobbot nyújtottak az evangéliumi protestánsok Rómának, és azt mondták, hogy együtt evangelizáljunk, és mentsük meg az ateista világot. Mert hát ez a világ ateista, az emberek materialisták, ne civakodjunk itt ennyi keresztény felekezet, fogjunk össze, mentsük meg a világot. És ez a Dave Hunt a könyvét azért írta, hogy leleplezze ennek az összefogásnak és ennek a békességnek a nem Istentől való voltát. Mondom, még egyszer ajánlom, én nem tudok ilyen mélységekbe belemenni. Én itt csak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban mondom, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. Mértékadó nagy emberek, például idézi ez a könyv Billy Grahamet, ugye a legnagyobb evangelizátorok egyik, aki azt a kifejezést, kijelentést tette, ugye egy baptista prédikátor és ilyen világ evangelizátor, hogy tulajdonképpen az ő hite és az ortodox római katolikus hit az egy és ugyanaz. Az ő hite, amelynek alapján prédikálta a felnőtt kerességet, a megigazulást, és sok más bibliai kérdést, amit sem a középkorban, sem azóta Rómának esze ágában nem volt tanítani az embereknek. Mégis azt mondja, hogy az ő hite és Róma hite egy és ugyanaz. Kedves hallgatók, megdöbbentő itt erről az egyházi hatalomról szóló kijelentés, de most csak még az elejét olvastam fel. Nem is akarom az egészet felolvasni, csak még egy kicsit megyek tovább, a negyedik versig. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát csodálták és imádták a fenevadat. Döbbenetes. Csodálat és imádat veszi körül ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy másik hatalom adja az erőt, de azt is imádják. Imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak. Kinek a jelképe a sárkány? Éppen ebben a vázlatproféciában van benn, Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy a sárkány az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát azt mondja itt ki a Szentírás, ez egy megdöbbentő világossággal és kérlelhetetlen tisztasággal, hogy egy olyan egyházi hatalomnak, amely világuralomra tört, és ma is arra tör, emögött csak egy hatalom lehet. Emögött csak sátán állhat. De milyen emberiség sorai között élünk, amely emberiség imádja a sárkányt is. Most ne azokra tessen gondolni, akik sátánimádók vagy sátánisták. Az az ember, aki az önzést követi, és aki azt mondja, hogy mégiscsak önzőnek kell lennünk, mert hát azért az önzés biztosítja az életünket. A Biblia azt mondja, hogy az sárkányt imádja, sátánt imádja. Egy olyan emberiségben vagyunk, amelynek a gazdasági pillérei, a társadalmi, a kulturális pillérei mind az önzésen épülnek fel. Nem a sátánisták itt a nagy sátánimádók, vagy egyedüli sátánimádók. A Biblia szerint az emberiség egy olyan fokra jutott az eltorzulásban, amikor az önzés a legfőbb eszmény, és az emberek ezt kihívóan és kegyetlenül képviselik, törvényekbe is rögzítve. És ezért lehet az, hogy az embereknek fel sem tűnik az, hogy egy egyházi hatalom is ugyanazt csinálja, mint a világi hatalmak, de itt valamit hadd jegyezzek meg. Soha világhatalomra törő egyházi hatalom önmaga nem tudta megszerezni a világhatalmat. Ezt már eddig is láttuk a proféciáink során. Bármelyik vallás vagy egyházi hatalom a legnagyobb koncert küzdött, azt soha a saját eréből nem tudta megszerezni. Ahhoz kellett a legerősebb világi hatalomnak a segítsége. Törvényszerű volt ez mindig a történelemben, hogy egy olyan vallás vagy olyan egyház, ami hatalomra pályázott, annak meg kellett szerezni egy szövetségest, mégpedig egy erős világi szövetségest. És Rómának egész történelme ezt példázza. Ugye eddig is beszéltem önöknek arról, hogy amikor Róma világhatalommá válik, már mint a középkori Róma, megszerzi Európa legerősebb világi hatalmának a szövetségét, ez a frank királyság, ezzel kezdődik a középkor. Ugye a Róma, Île-de-France, Párizs tengellyel, 800-ban Nagy Károly császárrá koronázzák, létrejön a frank-római szövetség, a trón és oltár szövetsége, a vallás és politika szövetsége. Mi történik akkor, amikor a frank királyság és császárság visszahanyattik a történelemben? 966-ban az Ottó dinasztia, a németek veszik át a vezető szerepet, a legerősebb európai állam a 10. században Németország. Mi jön létre? A német-római császárság. Tehát a Róma német tengely. És ez tart végig tulajdonképpen a középkoron. Ugorjunk most egy nagyot. A mai világban melyik a legerősebb politikai hatalom? Mert amelyik a legerősebb politikai hatalom, az kiszámítható, hogy a világhatalomra pályázó egyházi hatalom az ő szövetségét kell, hogy megnyerje. Ezt 50 éve, 100 éve, 200 éve, ha éltünk volna, ugyanezt kellett volna kimondanunk. Ez egy törvényszerűség. És az a könyv, amire felhívtam a figyelmüket, a Korszakok nyomában című könyv, az Idestova 108 évvel ezelőtt kimondta ezt. 108 évvel ezelőtt. A szerző azt mondta, mivel hát ismerte a Bibliát és ismerte a jövendőléseket, hogy ez a hatalom, amely karöltve fog járni ezzel az egyházi hatalommal, a világunk legerősebb hatalma lesz. És mi a mai világnak a legerősebb hatalma? Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében két nagyon rövid proféciát hadd olvassak erre vonatkozóan, hogy a Biblia olyan röviden és olyan tömören rámutat arra, hogy mi a mai világnak a legerősebb politikai hatalma, és hogyan vált legerősebb hatalommá. A 12. fejezet leírja az üldözött egyháznak a történetét, ugye egy megszemélyesített tiszta asszony képében, és a 12. fejezet 16. versétől ezt olvassuk. 15. versétől. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharugodott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Ezt írja tehát a jelenések könyve 12. fejezete, hogy az üldözött egyház, az üldözött középkori, középkorvégi egyház történetében eljött egy pillanat, amikor az üldözöttek menekülhettek Európából, amikor egy föld megnyitotta a száját. Majd rátérek arra, hogy a Bibliában miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó jövendőlés. Mert sokakat megdöbbent, hogy tényleg, hát a Bibliában az Egyesült Államokról jövendőlés van, és biztos, hogy ez a föld, ez éppen őket jelenti. Igen, az Európában üldözött, főleg protestánsok, máshova nem tudván kivándorolni, az új világot választották, és ott az új világban valóban egy új államot alapítottak. amely államnak ugye a munka és a szabadság volt a két alappillére. És ez az állam, ez fokról fokra megerősödött, és egy vezető államává vált a világnak. És erről az államról mondja a következő 13. fejezet 11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, szó szerint abból a földből, amely előbb megnyitotta a száját, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Összesen három vers az Egyesült Államokról, de ebben a három versben minden benne van. Az Egyesült Államok felívelése, történelmi felívelése, hogy maga mögé utasítja az összes többi államot, az európai államokat is beleértve, és az Egyesült Államok mai eltorzulása. Hogy az a föld, amely segítségül lett az asszonynak, és ahol kifejlődött egy igazi, valóban munkaszereteten, szabadságjogok tiszteletén alapuló állam, ez az állam eltorzul. Ugyanabból a földből láttam egy másik fenevadat feljönni, amely a bárányhoz volt hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Kedves hallgatók, hogy miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó kijelentést, az abból érthetjük meg, hogy a két jelkép csodálatosan egyszerű és mély értelmű. A Bibliában három fenevadról van szó. A mélységből feljövő fenevad jelenése könyve 11. fejezetében, amely az ateizmusnak a jelképe, és ez Franciaországban született meg. A földből, a tengerből feljövő fenevad, amely Dániel könyve 7. fejezetétől fő tárgya a Bibliának, és ez Róma. A tenger a népeknek a jelképe. Róma hogyan jutott föl a világnak a színpadára, hogy leigázott egy csomó népet, egy csomó nemzetet, úgy lett világhatalom. De a földből feljövő fenevad, hát itt a jelképben minden benne van. Amerikának nem kellett se leigázni semmit, se a mélységből feljönnie. Amerika szépen úgy kifejlődött, ahogy egy növény kisarjad a földből, természetes módon lett Amerika világvezető állama. Miért? Mert ahol az Isten törvényeit, a szabadságot és a munkaszeretetet tisztelik és becsülik, ott az meghozza a maga hatását és áldásait, és Amerika ennek köszönhetően lett a világ első állama. Ezért is vándoroltak ki milliószám Európából oda emberek, mind a mai napig, ezért özönlenek ki. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben csak legálisan körülbelül 60 millió ember vándorolt ki Amerikába, hát akkor mennyi még illegálisan. Tehát ez magában hordja a magyarázatát, mint hogy az is, hogy ez az állam, az Egyesült Államok, amely egykor a protestantizmus fellegvára volt. Hiszen üldözött protestánsok alapítottak ott telepeket, és tulajdonképpen az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, az alkotmányt is a legtisztább biblikus elvek jegyében hozták létre, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ez az amerikai protestantizmus a 20. század végére a legeltorzultabb világiasságba, szekularizmusba, ateizmusba fordult át. Elég csak ezt az egy könyvet elolvasni. Magyarországon több könyvet kiadtak ettől a John Lukács nevű, egyébként Magyarországról emigrált szerzőtől, az Egyesült Államok 20. századi története. El lehet olvasni az Egyesült Államok a 20. században, hogyan vett egy éles fordulatot az egész történelmében, és hogyan lett a munkaszerető Amerikából a pénzhajhászó Amerika, a szabadságjogok Amerikájából a szabadosság Amerikája, és a világ demokratizmusáért őrködő Amerikájából a világ csendőrévé előlépett Amerika. Ez világos, és ezt nem csak tudósok írták meg, hanem a hétköznapi ember is, aki figyeli a híreket, Iraktól, Kuvaittól, a délszláv válságon át a világ sok feszültség gócaig láthatja, hogy az Egyesült Államok oda teszi a kezét, és valóban úgy viselkedik, ahogy azt az ereje és a hatalma diktálja neki, a világ vezető állama kíván lenni, és ezzel a volt protestáns vezető állammal lépett szövetségre, immáron diplomáciai szövetségre, és 1984-ben Róma, és azóta a fejlemények egyre inkább felgyorsultak, és a törvényszerűség alapján kiszámítható a jövő, nem kell profétáknak lennünk. Aki világuralomra tör, eszmei, lelki világuralomra, annak meg kell szereznie a legerősebb földi kormányzatnak és államnak a támogatását. Róma és Amerika szövetsége nyílt titok, vagy a jövőnek egyik legbiztosabb fejleménye. És itt van még egy harmadik kérdésünk is, de hát hol vannak ezek a szerencsétlen európai hatalmak, amelyeket ugye Amerika lekörözött, lehajrázott, Európa visszaszorult, Európa küzd egyáltalán sok mindennel, egy kis lapot tetszenek találni a bejáratnál, egy egyoldalas fénymásolat, európai jelentések, ugye a szegénységről, Európában ugyanolyan nagy a szegénység, egyre terjed, az éhínségek, a vírusfertőzések, mindaz, amiről Jézus beszélt Máté Evangélium a 24. fejezetében. Hadd olvassam fel önöknek ennek az utolsó nagy vázlatproféciának egyetlen kijelentését, a sok közül az európai hatalmakra nézve, Jelenések 17. fejezet 12. és 14. verseitől. Ez így hangzik. Ugye az európai hatalmak jelképe a 10 lábúj a Dániel 2. fejezetében, a 10 szarva Dániel 7. fejezetében, és ezért idézi vissza, ahogy a fenevadat is, a tengerből feljő fenevadat, itt meg visszaidézi a 10 szarvat, és ezért kezdődik így. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Csak egy rövid pillantás Európára, ez is benne van a Bibliában. Az európai hatalmak alárendelődnek a legerősebb világi hatalomnak, és együttesen mind alárendelődnek a tengerből feljövő fenevadnak. Erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Rövid ideig az európai államok is visszaszerzik bizonyos értelembe vett vezető szerepüket, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy a bárány ellen viaskodnak. Kedves hallgatók, nem én nevezem először a történelmet hazugságok vagy megtévesztések folyamatának. De a történelemre nagyon oda kell figyelni. A történelemben sokszor a nyers erő is kivillantja a fogait. De a történelemben legtöbbször a szemfényvesztés, az áltatás, a hamisság az Úr. Meggyőződésem, hogy mindaz, amiről beszéltem, azt mindannyian átéljük, és ilyen díszletek között élünk. De ki az az ember, aki ezt látja, és ezt komolyan veszi? És ki az az ember, akire el lehetne mondani az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a szavakkal, az első verstől, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt a Bibliának? A Biblia legutolsó irata, a Jelenések könyve 2000 évvel ezelőtt mindezt feltárta. Dániel könyve 2600 évvel ezelőtt ezt feltárta. Minden a szemünk előtt gördül le. Hogy ezt embertömegek nem látják? Én is, amikor először hallgattam ilyen magyarázatokat, egy kicsit úgy kétkedve fogadtam ezeket a biztos és világos megfeleltetéseket. Biztos, hogy igaza van annak, aki erről beszél. Hát olyan úgy szólván egyedül beszél erről. Hát erről úgy nem nagyon lehet hallani. Látják az emberek az egyházi hatalmak előtérbe kerülését, Rómának a hegemóniáért való küzdelmét is. Látják Amerikának is a küzdelmét, éjjel-nappal csak róla van szó. Látják az európai hatalmak nagy összefogását, ugye a közös Európa, egységes Európa, mindent látnak az emberek, de mégse látják a lényeget, hogy ez mire megy ki. Kedves hallgatók, egy olyan világban, amely elveszítette az összetartó erejét, természetesnek látszik az emberek részéről, és ezért nem látják az emberek, hogy mindenki egységre és békére vágyik, és akár az ördög kezébe is adná a világ vezetését, csak hogy egy kézbe legyen már minden. Ezért nem látják az emberek. A Biblia itt mutat rá arra, hogy igen, az az emberiség, amely imádja a sárkányt, az az emberiség, amelynek a legfőbb értéke a hatalom, a pénz, az anyagiasság, az az emberiség akár a sátán kezébe is eladja magát, hogyha ő ajánlja neki a hatalmat, a pénzt és az anyagi javakat. És ilyen emberiség számára nagyon könnyű elfogadtatni azt, hogy össze kell fogni a politikai erőknek és a vallási erőknek. Egy ilyen emberiségnek nem is kell mondani ezt, szinte kívánják azt, hogy most már jöjjön valami biztos vezető, hogy nevezték az Európa Parlamentben a pápát is, hogy a világ leghitelesebb embere. A világ leghitelesebb embere. Egy ilyen emberiség, amelyről a költő is több mint fél évszázada azokat mondta, ami most felhangzik. Milyen döbbenetes történelmi korban élünk. Hova jutott az emberiség? Imád, csodál, követ, gondolkozik? Hol van a gondolkozás? Kiölik, módszeresen kiölik az emberekből a gondolkozást reklámokkal, hirdetésekkel, transzparensekkel, különböző manipulációkkal, sajtóval, mindennel. Micsoda borzalmas agymosás söpör végig a világon, hogyha az emberiséggel azt lehet csinálni, amit egy hatalom meg akar csinálni. Ennek a bibliai utolsó vázlat proféciának ezt a háttért felfestő jellegét nem szerettem volna eltagadni. Mert aki a Bibliából csak azt akarja meglátni, ahol valami felfénylik vagy tündököl, az azt sem látja meg, hogy az micsoda, mert csak a sötétséghez viszonyítva lehet látni azt, hogy az Isten hogyan küzd azért az emberiségért, az az Isten, aki azt mondja, hogy térjél hozzám, de a megtérés az a gondolkozásmód megváltozása, tehát ha nem is gondolkoznak, hogy tudnak megtérni. Igen, Isten küzd az emberiségért, az emberiség maradékáért, küzd ilyen sötét háttéren, amiből egy háló szövődik az egész világra, és sokszor úgy érezzük, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni. Mindjárt rátérnék arra, hogy mit tesz ez ellen az Isten. Ne azt kérdezzük először, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, meg én ez ellen semmit nem tudok tenni, most ez vagy igaz, vagy nem, akkor se tudok tenni, hanem gondoljunk arra, és nézzünk arra, hogy mit tesz az Isten. Legyen számunkra mérték az, amit a 123. Zsoltár mond, ez a rövid, csodálatos Zsoltár, ez a 123. Zsoltár, hogy kezdődik. Hozzád emelem szemeimet, te egekben lakozó. De mielőtt Istenhez emelnék szemeinket, hogy Isten mit tesz most, a 10. vázlatprofécia szerint Isten hogy küzd mindannyiunkért személyesen, hallgassuk ezt a magyar költőt is. Több mint 50 évvel írott rövid verse nem véletlenül maradhatott, és erősödhetett meg antológia darabnak, mert ma is ugyanúgy érvényes. És ma is, a mai helyzetre nézve is kimondja a szót, hogy csak a proféták szava tudja ezt a világot méltóképpen lefesteni. Ő Ézsaiásra utal, mi most Jelenések könyvéből látjuk ugyanazt.
Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hit stajtézott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átokolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
Észre térek, ha ez a világunk történelme, és még inkább ez lesz, hol lehet meglátni az Isten szabadító tervét? Mert ha emberek talán nem fogadják is ezt el, holott ezek között élnek, de ezek nagyon harsányan kibontakozó jelenségek. De a Biblia szerint Isten az egész történelemben soha nem hazudtolja meg ő magát. Ő a türelemnek, a szeretetnek, a szelídségnek az Isten, az ő terve is olyan megfoghatatlanul mennek végbe. Ugye az egyik Zsoltár mondja, az Isten nagysága megfoghatatlan. Isten szeretettel, türelemmel küzd minden egyes emberért, és vajon hogyan? Mit mond erről ez a 10. vázlat profécia? Ez a profécia egy döbbenetes jelkép párost állít elénk. A 12. fejezetben úgy kezdődik ez a 10. vázlat profécia, hogy a napba öltözött asszonyt látjuk. A napba öltözött asszony a Bibliában a tiszta egyháznak a jelképe. Általában ugye az asszony az egyháznak a jelképe, Jézusnak a vőlegénynek a jegyese az egyház. És a Jelenések könyve 17. fejezetében egy parázna asszonyt állít elénk. És az egész nagy vázlat proféciának a küzdelmének a gerince tulajdonképpen a tiszta asszony és a parázna asszonynak a küzdelméből áll. Rossz, hogy kimondtam már ezt a szót, hogy egyház, mert az embereknek a legkülönbözőbb dolgok jutnak erről eszébe. A Biblia szerint Isten az emberiségért küzd magával, az isteni személynek, a Szentléleknek az állandó jelenlétével. De az Istennek van egy látható küzdelme is az emberiségért, és ez az eklésiának a küzdelme. És ezt a szót kellett volna először kimondanom. Az eklésia görög szó, amit általában egyháznak, anyaszentegyháznak, gyülekezetnek, közösségnek fordítanak, de ez a görög szó szerint ennyit jelent, hogy kihívott emberek közössége, kihívottak közössége. Mi az egyház? Mi a keresztény közösség? Olyan emberek közössége, akiket Isten szólítása kihívott az önző világból, vagyis nem ebben a világban élnek, de nem az önző világ törvényei szerint. Eklésia. Kihívottak közössége. Ebben az önző világban van mindig Istennek egy közössége, amely az önzetlenséget, az igazságot és a szeretetet képviseli. És ennek az egyik jelképe, ennek az eklésiának az egyik jelképe a tiszta asszony. És ennek a tiszta asszony mellett még nagyon sok jelképe van, például itt Jelenések könyve 7. és majd itt a 14. fejezetében az úgynevezett 144 ezer. A 144 ezer, amely kijelentés annyi sok vitát kavar ma is a keresztény felekezetek között. Hadd mondjam el röviden, hogy kiket jelöl ez a 144 ezer. Azokat az igazi hívő keresztényeket, akik megérik Jézus második eljöveteit, élve megérik Jézus második eljövetelét. Senki semmilyen misztikumra ne gondoljon. Ugye az Izrael 12 törzsel szorozva 12 ezer emberrel, a Jelenések 7. fejezete mondja, ez egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem arra van, hogy most számolgassunk, vagy azonosítsunk, vagy darabszámra mérjük az emberiséget, elnézést a kijelentésért. Ez egy jelképes kifejezés, hogy Isten a Föld minden részéből, minden ágazatából, minden felekezetéből azokat az embereket, akik valóban szeretik őt, és becsülik Jézusnak az áldozatát, ezeket kihívja, ezeket egyesíti, hogy Jézus mondta a János Evangélium a 10. fejezete szerint, lesz majd egy nyáj és egy pásztor. És ezekről a végső idők hívő embereiről, tehát nevezhetjük ezt tiszta egyháznak, tiszta asszonynak, nevezhetjük jelképes 144 ezernek. Ezekről mondja a János jelenéseiben, a proféciánkban a 14. fejezet 4. 5. verse a következőket. Ezek azok az emberek, akik által Isten küzd, a Szentlélek magában is, de emberi eszközökön keresztül, az Isten szabadító terve, az Isten eklésiáján, az Isten valódi tiszta közösségén keresztül valósul meg. És kik ezek az emberek? Érdemes erre a két verse egy kicsit figyelmet szánnunk, hogy kik az igazi keresztények a végső időkben. Jézus második eljövetele előtt mi jellemzi az igazi kereszténységet? Talán ez nekünk is nyújt valami fogódzót, vagy valami támpontot, hogyha mi valóban igaz keresztények akarunk lenni, akkor mihez mérjük magunkat? Ehhez a Jelenések 14.4.5-höz. Ezek azok akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Megdöbbentőnek tartottam mindig is, mióta megismertem úgy mélyében ezt a kijelentést, hogy ez az első jellemzője az igazi keresztényeknek. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Előbb említettem, hogy az asszony mindig az egyház jelkép, a tiszta asszony, a tiszta egyház, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe. Mi jellemző az igazi keresztényekre a végső időkben? Hogy leküzdenek, kikerülnek egy iszonyatos csapdát, és ez röviden fogalmilag így mondhatnám a politikai ökumenizmus csapdája. Az a politikai ökumenizmus, ami az egyház és az állami hatalom összevegyítéséből áll, amelynek a fő jelszavai a békesség, a biztonság, az egység, a szeretet, persze a szeretet mindenek fölött, csak az igazság és a Biblia kikerülésével. Ez az, ami a mi világunkban döbbenetes erőkkel szövi a szálait. Ott egy sárga kis füzet, ami az ökumenizmus, ott van a könyvespolcunkon, mindig is ajánlottam ennél a témánál mindenkinek. Mi az ökumenizmus? Sok ember nem tudja, mi ez, hogy ökumenizmus. A politikai ökumenizmus annyit jelent, hogy egyesíteni a Föld valamennyi vallását, valamennyi keresztény felekezetét és valamennyi politikai erejét. Ez nem kis dolog. A lelki ökumenizmus az igen. Azt el lehet fogadni a Biblia alapján is, hogy egy keresztény ne becsüljön le senkit. Egy keresztény szeressen egy muzulmánt is, szeressen egy tudom én, buddhistát is. Kereszténynek nem kell azt magyarázni, hogy ne gyűlöljön. A kereszténység lényege az igazság és szeretet egysége. De az a keresztény, aki minden ember tisztel, hogy mondja Péter apostol, hogy minden ember tiszteljetek, aki minden emberben azt látja, hogy Jézus érte is az életét adta, ez a keresztény nem megy bele abba a zsákutcába, hogy szövetséget kössön egészen más felfogású, gondolkodású emberekkel szervezetileg, mert akkor megfertőzteti magát. Ezen a világon a jó és rossz szövetségéből soha nem a jó kerül ki győztesen. Akár barátságról, akár házasságról, akár bármilyen szervezeti egységről van szó. Ha a jót és a rosszat összekeverik, akkor mindig csak a rossz kerül ki győztesen. Ha egy hordó borba 1 milligramm mérget vegyítenek, az már mérgezett. Az mindegy, hogy ha egy fél hordóval vegyítenének hozzá, úgy is mérgezett, de így is mérgezett. Ha a rosszat beengedi az ember az életébe, az egész élet megmérgeződik. A végső idő keresztényei azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, akik következetesen képviselik az Isten szándékait, ez az eklézia. Az eklézsiát nem azért hozta létre Isten, hogy politikai hatalmakkal cimboráljon, vagy más felekezetekkel kössön szövetséget. Az eklézsia az Isten szándékainak, az Isten szeretetteljes terveinek a végrehajtója. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ez a második. Ezt mondja másodszor a végső idők igazi keresztényéről. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Nem egy egyházat követnek. Nem egy intézményt követnek, nem egy szervezetet követnek, magát Jézust követik. És ha egy szervezet azt mondja rájuk, hogy ti akkor nem tartoztok hozzám, ha a bárányt követitek, akkor ők azt mondják, Istennek kell nekünk inkább engedelmeskednünk, hogy sem embereknek. Ezek azok a keresztények, akik követik a bárányt, valahova megy, ez annyit jelent, hogy nem szervezet és intézmény imádók és követők, hanem Jézust ismerik és követik a jó pásztor hangját, vagy a bárányt, valahova megy. Harmadik jellemzőjük, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek nem akármilyen keresztények, ezek nem csak úgy követik a bárányt, valahova megy, hanem minden nap, minden órában tudják, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Hogy mit jelent az, hogy kegyelemből élnek. Mert nagyon sok keresztény elveszítheti a keresztény mi voltát, ha erről elfelejtkezik. Ha egy keresztény úgy gondolja, hogy ő most a saját érdemei alapján él olyan életet, amilyet él, vagy egy keresztény életében ott van egy kis magabízás és büszkeség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy már megszűnt kereszténynek lenni. A kereszténység lényege az, hogy tisztán, világosan képviselni az Isten életadó beszédeit, követni a bárányt valahova megy, de minden nap tudatosítani azt, hogy mi áron vétettünk meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Miértünk az Isten az életét nem kimérte, Jézus Krisztus az életét adta. Tehát ha vagyunk, ha létezzünk, akkor kegyelemből vagyunk. Különben már nem lennénk, hogyha ha Jézus nem ajánlotta föl volna az életét. Mi a negyedik? És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem csak a Jézus halálát értékelik, hanem a Jézus életét is. Nem csak a Jézus halála az, ami kiváltotta a megtérésüket, az a szeretet, hogy az Isten nem kimérte az életét értük, hanem az ő szájukban nem találtatott álnokság. Ez a kijelentés Jézusról olvasható Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a Péter első levele 2. fejezetében. Azt mondja, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a beszédében is, a beszéde is cselekedet volt. A beszédével is emberekbe erőt és hitet tudott önteni. És kik az igazi Jézus követők? Akik nem csak a külső magatartásuk vagy a cselekedetük hiteles, hanem akiknek a beszéde is mintázza Jézus Krisztus beszédét. Sofóniás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, hogy majd marasztok közöttet szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úrnak nevében, és a szájukban nem találtatik álnokság. Azt mondja Jakab levele a 3. fejezet 2. vers, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez a kereszténységnek a mércéje. Mindannyian érezzük, hogy mennyire távol vagyunk ettől, és mennyire lemaradt keresztények vagyunk, mennyire ott van az a veszély, hogy mindannyiunkat magába szippanthat ez a nagy valláspolitikai egységesülési láz, ami nem töltjük be ezeket a jellem tulajdonságokat. Itt van a Bibliának a mértéke, aminek a tükrében nézhetünk, hogy a Biblia kit nevez igazi kereszténynek. Asszonyokkal ne fertőztesse meg magát. Kövesse a bárányt, bárhova megy. Áron vétetett meg. Szájukban nem találtatik álnokság. Mond még egy ötödiket is, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Akik tudják azt, hogy ha ők élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jézus csak úgy viheti el őket a mennybe, hogyha az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ne tessenek elfelejteni azt a nagyon egyszerű, tehát sokan nem gondolnak rá összefüggést, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotukban kell Isten előtt fedhetetlenné válni. Vagyis az életüknek annyira ki kell tisztulnia, annyira ki kell világosodnia, hogy Isten el tudja mondani rájuk, hogy ezek győző emberek. A Bibliának van egyetlen egy nagy kifejezése is, és ha ezt az egyetlen egy nagy kifejezést megszólaltatjuk, ebből is már sok mindent megértünk. Ez fog majd megszólalni mindjárt zenében is. Németül es ist vollbracht, magyarul beteljesedett, meglett, elvégeztetett. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyetlen egy szava, ami ezt az egész vázlat proféciát is képes összefoglalni, de az egész Bibliát is képes összefoglalni. Jézus eljött a világunkba, és az egyik utolsó szavával azt mondta a keresztván, hogy beteljesedett, meglett, legyőztem a rosszat, nem követtem el soha rosszat. Az áldozatom tökéletes az emberért. Ne az ember halljon meg, én meghaltam az emberért. Nem kellett volna meghalnom, mert egyetlen egy bűnt nem követtem el, ezért tökéletes az áldozatom. De a végső időkben egy olyan kereszténységnek, egy olyan keresztény eklézsiának kell megszületnie, amelyről a Jelenések könyve 10. fejezete azt mondta, hogy amik a 7. angyal trombitálása szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, beteljesedik Istennek az a titka, amelyet ő kijelentett a szolgáinak, a prófétáknak. Mi az Istennek a nagy titka? Ugye az az Istennek a nagy titka, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk a rossz fölött. Ez az Istennek a legnagyobb titka. Vagyis nem olyan értelemben titok, hogy nem érthetjük meg, hanem olyan értelemben, hogy egy csodálatos, mély buzdítás és reménység, hogy ha Jézus győzhetett az önzés fölött, ha mi a Krisztusnak a győzelmének a titkát megértjük, és mi Istenhez úgy fordulunk, hogy Jézus folyamodott az ő győzelmért, bennünket is győztesekké tud tenni az Isten. Egy győztes kereszténységgel fog befejeződni a világ történelme. nagy tömegek fogják elfogadni Jézus Krisztust, de olyan tömegek, akikben személy szerint mindenkiben gyökeret vert a Krisztus szeretete, akikben személy szerint mindannyiukra ez az öt alapvonás érvényes, amit előbb felolvastam. Ezekre a keresztényekre fogja rábízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezek a keresztények fogják begyűjteni az embereket. Miközben a világon óriási politikai, vallási megmozdulások lesznek, és egyre inkább lesznek és erősödnek, az Isten szép csöndben embereket átformál. Szép csendben lesznek olyan emberek, akik valóságosan tükrözik Jézusnak a jellemét. Ezeket az embereket Isten majd össze fogja kapcsolni. És ezekből az emberekből lesz egy olyan kereszténység, akikről ugyanazt mondja az Isten. Egyszer elmondta Jézusról itt a Golgotai keresztnél, maga Jézus mondta, hogy meg lett beteljesedett. De a történelem végén, a hét csapás előtt közvetlenül, történelmünk utolsó időszakában, legkisebb időszakában lesz egy valódi, igazi Krisztus követő sereg, akiről az Isten ugyanezt mondja el, meg lett beteljesedett. Ezekre fogja bízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezeket az embereket helyezi oltalom alá. Ezekre az emberekre nem hulla a hét csapás, amiről néhány szót még szeretnék szólni. De először hallgassuk Heinrich Schütz híres oratóriumából az Es ist vollbracht tételt. Egy emelkedő dallam, Jézus kiáltása, Jézus egyik utolsó szava, amiután már az Isten kezébe ajánlotta az életét. A győzelmi kiáltás, ami visszhangzik az egész történelmen keresztül, és a történelem végén is beteljesedik ez a győzelmi kiáltás Krisztus követő keresztények esetében.
Und einer aus den Kriegesknechten lief bald hin, nahm einen Schwamm und füllet ihn mit Essig und Hyssopen und stellet ihn auf ein Rohr und hielt ihn da zum Munde und tränket ihn. Da nun Jesus den Essig genommen hatte,
kedves hallgatók, a befejező gondolatokhoz érkeztünk, és ezek elején azt szeretném elmondani, hogy a kereszténység az mindig másokért, a másokért élést jelentette, és nem egyszerűen itt kell befejeznem a gondolatmenetet, hogy lesznek igazi keresztények, akikre a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse ráillik, hanem ezekre az igazi keresztényekre és igazi hívő emberekre bízza majd Isten azt az evangélium hirdetést, amelynek nyomán az egész föld kerekségén ez a bizonyos 144 ezer vagy tiszta hívő közösség összegyűlik, begyűlik, és a világhoz intézett utolsó nagy üzenetet képviseli a Jelenések könyve 6. fejezetét, 14. fejezetében a 6. verstől a 13. tartó szakasz, ami a Bibliának egy felséges része, az úgynevezett hármas angyali üzenet, ami a történelem végén fog felhangozni, attól az időponttól kezdve, hogy Isten a végső eseményeket a múlt század elején elindította. Ez a hármas angyali üzenet, ez tulajdonképpen pár versben egy olyan látlelet a világról, amit ma senki gondolkodó vagy senki tudós nem tud készíteni. Három felszólítás a világ lakosaihoz, amire ma a világon élő embereknek azt hiszem, hogy az igazi keresztény öt jellemvonása, illetve az általuk megszólaltatott nagy evangélium hirdetése ezek összefüggésére, erre van mindenkinek szüksége. Az első nagy felszólítás az egész életnek, az egész erkölcsi életnek a megtisztítását célozza. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik. Ne elégedjetek meg ezzel a vallásossággal, ami van és ami az egész földre kiterjed. Féljétek az Istent. Vagyis a földi történelem végén lesz egy szokványos, lesz egy hagyományokon felépülő vallásosság, lesz egy külszíni vallásosság, amelyről a II. Timóteus levél 3. fejezetének első 5 verse beszél, 2 Timóteus 3.1-5. Embereknél meg lesz a vallásosságnak a látszata, de nem lesz meg a vallásnak, a keresztény vallásnak az ereje. Az Istenfélelem az egész más. Az Istenfélelem az tulajdonképpen az az erőtől duzzadó és aktív vallás, amely nem csak valami jó követésében, hanem ami egy rossznak és általában a rossznak a legyőzésében látja a célját. Isten félelem ez annyit jelent, hogy követni az Istent, szeretni az Istent és félni mindentől, ami eltávolít az Istentől. A szokványos vallásosság és az Istenfélő vallásosság, ez fog szembeállni egymással. Ezért mondja először, féljétek az Istent, utána ezt mondja, néki adjatok dicsőséget. Ez a vallásosság embereknek ad dicsőséget, egyházi vezetőknek, óriási dicsőség jut egyházi vezetőknek. Nem azt akarom mondani, hogy csak a ruházkodásban, a sajtóban, mindenben. Általában embereknek olyan dicsőség és olyan tisztelet, amire az ember nem jogosult. Állami vezetőknek, politikai vezetőknek, nyugodtan mondhatnánk, egy olyan kultúrában élünk, ami egy tömény ember dicsőítő kultúra. Itt Istennek nincs is helye. Nem is beszélnek az Istenről. Néha, mint a lakkot ráteszik még a fölfestett rétegekre, egy kicsit belakkozzuk, hát néha megemlítik az Isten nevét. De ebben a mi kultúránkban nem Isten áll a középpontban, nem az Isten beszéde áll a középpontban, nem azt mondják az embereknek, hogy meg lehet ismerni Istent az ő beszéde által, és az a mérték, hanem ismerjed meg Istent emberi hagyományok, emberi személyek, karizmatikus egyéniségek, szinte ez egy szlogenné vált által. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez még mindig az első üzenetben van. Arra szólítatik fel az emberiség, hogy ember a szeretethez hozzá csatlakozik a felelősség is. Mert meg lehet ítélni azt, amit teszel, hiszen szabad elhatározásból teszed. A mi világunk nem nagyon akar hallani erről. Ahogy a világunk az Isten félelemről nem akar hallani, hogy az Isten dicsőségéről nem akar hallani, hiszen alapjában jövő egy evolúcionista világban élünk, ahol az ember csak úgy kifejlődött állatok vagyunk és ösztönlények. Az Isten távol van és visszahúzódott és nézi háttérből az eseményeket. De nem akarnak az emberek felelősségről sem hallani, hiszen mindenki azt szeretné tenni, amit jónak lát. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizek forrásait. Egyértelmű visszahivatkozás a 10 parancsolat 4. parancsolatára, a leginkább eltorzított parancsolatra, az Isten törvényeinek a helyreállítása, hogy ember törvényszerűen él, mértékek szerint él, de ne emberi mértékek szerint, az Isten tiszta mértékei szerint. Hallatlan gazdagsága van ennek az első parancsolatnak. A 2. parancsolat meg ráutal a Babilonnal, vagyis az egész ökumenizmussal, politikai, valláspolitikai összekeverődéssel való szakítása. A 3. parancsolat pedig, a 3. felhívás pedig felszólít ezzel a bizonyos fenevaddal, tengerből feljövő fenevaddal, és minden tevékenységével való szakításra. Döbbenetes erejű felszólítások ezek. Miért? Mert már kevés az idő. A történelem halad előre, Isten mindenkinek lehetőséget akar biztosítani a jó és a rossz közötti különbség megértésére, de itt jutunk a történelmünknek az utolsó, így lehetne mondani, pár napjáig. Ez a vázlatprofécia, amit most önök elé állítottam nagyon gyors ütemben, alig több mint egy óra leforgás alatt, a kegyelem idő lejártával végződik. a kegyelemidő lejártának a legdöbbenetesebb képeivel, mert hiszen minden vázat proféciában láttuk ezt, de itt a legmegdöbbentőbb. Hogy ezt méltóképpen kifejthessem önök előtt, szeretnék hivatkozni, és ezt fel is írtam a táblára, Lukács evangélium a 4. fejezetének 18-tól a 20-ig tartó verseire. Jézus Krisztus egy nevezetes kijelentésére, amit sokszor felidéztem már, de nem elég sokszor idézni. Hol is történt ez az esemény? Názáretben. Jézus fellépett az ottani zsinagógában, kezébe adták az Ézsajás könyvtekercsét, Jézus kinyitotta a rávonatkozó jövendülést, és felolvasta a mondatot. És a mondat így hangzott, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemük megnyílását, a sántáknak, és elsorolta Jézus, hogy ki mindenkinek a meggyógyulását, és aztán így folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat felén Jézus behajtotta a könyvtekercset. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Úr jókedvének esztendejét, miért nem folytatta tovább a mondatot? Mert a mondat így folytatódik tovább az eredeti Ézsajás könyvében, és igazság szolgáltatása napját. Ugye bosszúállásnak fordítja a mi Károlyi Bibliánk, de helyesen így folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját. Mutatom ezen a pálcán. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világ történelem, mert az Isten kegyelmet adott eddig minden embernek, fékezte a rosszat, tart még a világunk történelme, reggel és este váltakozik, tavasszal kinő újra a vetés, vethetünk, arathatunk, élhetünk ezen a földön. Ez az Isten jókedvének az esztendeje, de Isten egyszer meg fogja mutatni, mi az igazság szolgáltatás napja. Isten egyszer megmutatja majd, hogy mi lett volna akkor, ha ő úgy tett volna, hogy ma sok ember szemére hányja az Istenek, hogy hol az Isten, meg miért nem törődik Isten a világgal, meg miért nem bünteti meg a rosszat az Isten, miért nem csinál valamit az Isten. Az Isten egyfolytában, és ő egyedül tesz a legtöbbet, küzd mindenkiért. De az Isten megmutatja a történelmünk végén, hogy amikor elereszti ezt a világot az Isten, amikor visszavonul ettől a világtól, akkor milyen lesz az igazság szolgáltatása napja? A jókedv esztende, ugye milyen csodálatos maga a számarány, ugye 1 a 360-hoz, vagy 359-hez, bárhogy nevezzük. Ugye Isten kegyelmet és erőt, lehetőséget adott az embernek, az emberiségnek, de egyszer megmutatja Isten, hogy milyen lett volna a világunk, ha ő valóban visszavonult volna ettől a világtól. Ennek a drámai képével fejeződik be a vázat proféciánk. Jelenések könyve 15., 16., aztán 17., 18. fejezetében a 7 utolsó csapás. Közvetlen előzményei maguk a csapások. Isten, amikor elengedi a pusztítás szeleit, akkor megmutatkozik, hogy milyen lett volna a világ, ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a világ fölött. És ez a 7 csapás, ez valóban egy megrendítő befejezése ennek a bűnnel terhes földi történelemnek, betegségek eluralkodása, tengerek, élővizek beszennyeződése, hűháztartás felborulása, mindaz, amit az ember itt tett a rossz hatható segítségével, hogy tulajdonképpen ez a föld lakhatatlanná válik, ez a 7 csapásban ölt testet, ami tulajdonképpen az emberi történelem bűneinek szükségszerű következményeit állítja elénk. Olyan következményeit, ami beérlelődött volna már régen, hogyha az Isten nem fékezte volna a pusztítás erőit. És természetesen Isten felgyorsíti ezt a folyamatot, hiszen a 7 csapás az pár nap kérdése. Egészen pontosan tudjuk, hiszen nem élhetné túl senki sem. És a 6. csapásnál említi a Szentírás a 6. és 7. csapás között, hogy Jézus Krisztus már érkezik. Jelenések könyve 19. fejezete említ, hogy megnyílik a menny. A Bibliának a legfelségesebb kijelentéseinek ennyi, hogy láttam a megnyílt mennyet. Amikor Isten a mennyet és a földet összefűzte, és akit menteni lehetett, mentette, akkor Jézus eljön azokért, akik itt a földön a meghalt igazak közé, vagy az élő igazak közé számítatnak, és Jézus magával viszi őket, hogy egy új életnek, egy új emberiségnek vessen alapot. De ennek az új emberiségnek csak egy 1000 éves ítélet után lehet igazán alapot vetni, ami után minden kitisztázódik. Az 1000 éves ítélet lejárta után Sátán, a démonok, a gonoszok megsemmisülnek, amikor a rossz írmagja is kitisztul a világ mindenségből. Akkor kezdődik az az örök élet, amelyről azt mondta Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Akkor kezdődik majd az az örök élet, amelyre azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapításától fogva. Kedves hallgatók, ebbe az utolsó jézusi kijelentésbe hadd kapaszkodjam bele. Ma is élünk itt hány milliárdan, közel 6 milliárdan már a Földön. Isten előre látott minden milliárdnyi embert, külön-külön az életét előre látta, külön-külön mindenki számára tervet készített, helyet készít. Isten mindenkit hív az örök életre, és ezekben a végső drámai összeütközésekben is Isten mindenkit fel fog szólítani, hogy forduljon szembe azzal, ami ugyan nagyon szépnek látszik, nagyon megtévesztően szépnek látszik, de a gyökere az önzés. A gyökere az emberdicsőítés. A gyökere az, ami Sátán lényege, hogy hatalom, világhatalom, a kezembe kerüljön a világ, az Isten világát itt megkaparintom, itt van a kezemben, mindenki mellettem áll. Nem fog mindenki mellett állni, sőt, lesz egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. És ennek a nagy sokaságnak készít Isten majd olyan életet a feltámadandó üdvözültekkel együtt, amely élet, hogyan is mondta az első vázlat proféciánk itt a végén, most hadd idézzem Dániel könyve 2. és 7. fejezetét, az 1. és 2. vázlat proféciát. Az Isten készít olyan országot, mely soha meg nem romol. Itt elromlanak az országok, egyik a másik után. De az Isten olyan országot készít, mely soha meg nem romol. Istennek a terve az, hogy tökéletes legyen az örök élet, és hogy tökéletes legyen az örök élet, csak olyan emberek juthatnak oda, akik az írmagját is kitisztították az életükből a kegyelem segítségével a bűnnek, az életpusztító valóságnak. És lesz majd egy ilyen örök élet, és az Isten meghívása erre az örök életre szól. Befejeződhetnék itt a sorozatunk, de én úgy gondoltam, hogy még egy előadást illeszünk a végére. A mai napokban különösen aktuális, beteljesedő, félben levő jövendülésekről, és a mai korban, a mai napokban különösen aktuális és időszerű felhívásokról és ígéretekről, mert az Isten soha annyiról nem gondoskodott, mint ezeknek a nemzedékeknek a számára, akik megérik a Föld történelmének ezt az időszakát. Hatalmas a sötétség, de hogyan is mondja az Ézsajási profécia, sötétség borítja a Földet, éjszaka a népeket. De ha az Isten dicsősége feltámad és megláttatik az embereken, akkor ebben a legsötétebb korban a legnagyobb és a legtündöklőbb lesz a világosság is. Jézus Krisztus eljövetele csak ezért késik, mert még nincsen meg azoknak az embereknek az egysége és sokasága, akikre Isten a Szentlélek áldását kiáraszthatja, és akik által nagyon gyorsan begyűjtheti a Föld igaz embereit. Ennek a kornak a küszöbén élve, a második eljövetel küszöbén élvén úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz még egy előadással a 10 vázlat proféciából mindazt kigyűjtenünk, ami különösképpen most, 1996-ban nekünk szól. Ez lesz a sorozatunk befejező alkalma 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, az esti 7 órai előadás után megbeszélés is van, nem mint az 5 órai előadás.